Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Mi a világpiacon boldogultunk mindig, soha nem Magyarország. Magyarország az a bevételünkben nagyon kis részt tett meg, és mi magyar cég maradtunk attól még, hogy német tulajdonosunk van. Tehát azt hiszem, nem az ilyen jellegű cégek iránt érdeklődik a NER, mint amilyenek mi vagyunk. Már csak azért sem, mert a NER általában olyan cégeket szeret megvásárolni, ahol a bevétel könnyű. Tehát ahol olyan a járadékszerű bevétel jön, és nem kell naponta megharcolni a bevételért, amilyen olyan, amiért naponta meg kell harcolni. Azt hiszem, ez nem érdekli őket.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Bolyár Gábor, üzletember, a Graphisoft alapítója, a Graphisoft Park és az Aquincumi Technológiai Intézet jelenleg is aktív vezetője. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
A beszélgetést október 12-én rögzítjük, és majd jövő hét szerdán, október 18-án kerül adásba. Ez azért is volt fontos rögzítenem, mert sok olyan eseményről fogunk ma beszélgetni, ami per pillanat uralja a világ hírportáljait. Gondolok itt például az izraeli eseményekre is.
Ez a pár nap alatt rengeteget.
És rengeteget persze. Még nem tudjuk, hogy elindul-e vagy nem indul el a nagy offenzíva Gáza irányába. De mielőtt erről váltanánk pár szót, Karikó Katalinról szeretném kérdezni. Magyar Nobel-díjasunkról van szó, de valahogy olyan jó magyaros módon egy ilyen ünnepélyes pillanatban is ki tudott alakulni egy olyan szerintem elég méltatlan vita, ami arról szól, hogy mennyire tekinthető ez magyar sikernek, mi magyarok sikerének, vagy miután itt tudományos díjakról van szó, ezért nem is lehet igazából nemzeti szinten meghatározni és értelmezni ennek a díjnak a jelentőségét. Én azon az állásponton vagyok, hogy miután a mi közösségünkből emelkedett ki valaki, ezért erre mindenképpen jó, hogyha büszkék vagyunk, és mondhatjuk nyugodtan azt, hogy ez egy szép, megérdemelt magyar siker, de kíváncsi vagyok az ön véleményére.
Abszolút egyetértek, sőt, még tovább is mennék. Büszkék lehetünk rá, magyar siker. Nem csak azért, mert a mi közösségünkből emelkedett ki, hanem volt egy olyan magyar teljesítmény, itthon Magyarországon született teljesítmény, amelynek ez az eredménye. Még a 19. század végén kezdődött el egy nagyon magas szintű magyar oktatási kultúra, közoktatás, elsősorban még Eötvös József nevéhez fűződik, Eötvös Károly vagy József, mindig tévedek, mind a kettő nagy ember volt, nevéhez fűződik, és Lebesberg Kuno alatt lett igazán nagy, és hát ennek az oktatási kultúrának a maradékából lett például a Graphisoft is sikeres a világban. Tehát ennek az oktatási kultúrának a maradékának köszönhetők ezek a sikerek. Az, hogy ilyen sok Nobel-díjas született Magyarországon, már nem csak született Magyarországon, hanem itt kapta a közoktatást, és részben az egyetemet is. Bár az egyetemet azt már nagyon sokan nemzetközi környezetbe végezték el, de például Krausz az az ELTE-n és a Műszaki Egyetemen is végzett. Tehát a magyar oktatási kultúrának köszönhető ezek a sikerek, tehát joggal lehetünk rá büszkék, majdnem mindannyian. De azok talán nem. És most a vezetőinkre gondolok, jelenlegi vezetőinkre, akik ezt az oktatási kultúrát tudatosan szétrombolják. Azoknak most szégyenkezni kellene, hogy egy ilyen értéket, aminek ilyen sikereket köszönheted az ország, egy ilyen értéket tesznek most tönkre a pedagógus pálya megbecsülésének tudatos lerombolásával.
Karikó Katalin generációja tulajdonképpen akkor az utolsó, amelyik még potenciális Nobel-díj győztesként jöhetett számításba. Az elmúlt néhány évtized magyar oktatási rendszere nem fogja tudni már kitermelni az ilyen koponyákat?
Hát jósolni nem szeretnék, mert azt valaki mondta, hogy jósolni nehéz, különösen a jövőre vonatkozólag, de lehetnek még csodák, de hogy az oktatási kultúránk szétrombolása folyik, hát azzal nagyon nehéz lenne vitatkozni, hogy amikor a szerencsétlen pedagógusoknak azért az is reménytelen jövőbeli célnak tűnik, hogy a az átlag diplomás átlagbér 80%-át jusson el a pedagógus átlagbér, amikor annak többször kétszerese, háromszorosa kellene, hogy legyen. Hát egy olyan környezetben élünk, ahol a tudás létrehozásának van a legnagyobb társadalmi és gazdasági értéke. Hát a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat teszi hosszú távon tönkre ez a politika, ami folyik az oktatással. És ettől azért még tehetségek léteznek, olyan tehetségek is léteznek, akik aztán az oktatást megkapják máshonnan. Tehát túl tudnak jutni ezeken az akadályokon. De tehát az igazi vesztes az nem a további Nobel-díjasok hiánya lesz, hanem az igazi vesztes az egész társadalom.
Teszem mindjárt hozzá, hogy valóban nagyon fontos, hogy hogyan alakulnak a pedagógus bérek, de nem ez az egyetlen probléma a magyar oktatási rendszerrel, hanem az infrastruktúrális problémák.
Hát így és van. Az oktatási szabadság.
És az oktatási szabadság, a tanszabadság is záloga annak, hogy kiművelt ők kerüljenek.
És hogy vonzó legyen a pedagógus pálya. Hát, hogyha nekem egyszerűen egy előre biflázott anyagból kell tanítani, akkor még ha több pénzt kapok, akkor se vonzó a pálya. Tehát ennek a pályának kellene olyan vonzónak lenni, hogy a legtehetségesebbek oda akarjanak menni. Mi a volt cégemmel ilyen alapítványt csináltunk, fölfogva, hogy számunkra is ez a legnagyobb érték, az oktatás. Ezért az oktatás támogatására hoztuk létre az alapítványunkat, amiben lett aztán a Rácz tanár úr díj, de előtte a Graphisoft alapítvány, amit most már az új vállalkozásom átvett, Reményi Alapítvány címen, ami a különböző tanulmányi versenyek nyerteseinek felkészítő tanárait díjazta. És ezek mindig olyan alkalommal adtuk át, ahol ezek a nyertes diákok ott voltak. És mindig föltettem azt a kérdést, hogy ezek a legtehetségesebb, legsikeresebb diákok közül hány szeretne pedagógus lenni. És nagyon-nagyon, ha egyáltalán volt kéz, ami a magasba emelkedett. Tehát ennek a pályának, és nem azt mondom, hogy ez csak a jelenlegi kormányzatnak a bűne. Ez sajnos az utolsó 50 év bűne. Tehát ennek ez még, hát talán még a Rákosi korszakban is mondjuk ideológiával erősen átitatva, de a Kádár korszakban is még létezett amikor én végeztem, létezett ennek a Klebersbergi nagyon magas szintű természettudományos oktatásnak a maradéka, aztán az sajnos elkezdett zülleni, elkezdett a pedagógus pálya vonzereje romlani. És a háború előtti pedagógus tisztelet, a társadalmi tiszteletre nagyon szeretem azt a példát elmondani, amikor a gyerekkorom és sokak gyerekkorának kedvenc olvasmánya a Pál utcai fiúkban, a kis nemecsek már teljes delíriumban van, és a győztes harc után a Grundról kíséri őt haza Boka, és akkor az üres utcán megemeli a kalapját, és megkérdezte Boka, hogy kinek emelted meg, mert már félrelátott, és azt mondta, hogy Rácz tanár úrnak, mert oda képzelte, mert akkor megemeltük a kalapunkat a tanárok előtt. Hát ez a kalap megemelés hiányzik nagyon. És csak annyival tartom nagyobb bűnnek a jelenlegi kormányzat bűnét az előzőeknél, hogy az előzőek hanyagolták, mert nem jutott rá elegendő figyelem, a jelenlegi viszont tudatosan rombol.
Fogunk még beszélni aktuális hazai politikai és gazdasági témákról, de most foglalkozzunk egy kicsit külpolitikai eseményekkel, hiszen a Nobel-díj bejelentésekhez képest is egy frissebb fejlemény az, ami a Közel-Keleten zajlik, konkrétan Izraelben. Ugye a mai napon a tudásunk addig terjed, hogy az izraeli hadsereg egy átfogó nagy méretű offenzívára készül, e módon választ adni a Hamas terrorcselekményeire, de nem tudjuk, hogy a következő napokban milyen irányt fognak venni ott az események. Épp ezért igazából azt szeretném öntől megkérdezni, hogyha így áttekintjük az elmúlt időszak történéseit, legyen szó az ukrán háborúról most, ami kirobbant a Közel-Keleten, a Távol-Keleten, Észak-Korea környékén, amúgy is mindig ízik a levegő, tehát azt látjuk a világban, hogy elszaporodott a probléma megoldások katonai jellege, hadászati jellege, hogy ez valamiféle, mit mond ez el a korszakunkról, ez milyen kortünet, ez úgy látszik, hogy nagyon rossz irányba tart a világ.
Igen, én is úgy látom, de szeretném hangsúlyozni, hogy én nem tartom magam ebben a témában szakértőnek, tehát se geopolitikában, se katonapolitikában, se egyáltalán külpolitikában sem. Átlagos újságolvasóként aggódom én is, ahogy ön is, és ahogy többi, hogy is mondjam, figyelmes újságolvasó aggódik, hogy a világ rossz irányba megy. Nagyon-nagyon rossz irányba megy. Az a demokrácia, én bátran nevezem liberális demokráciának, amelynek a világ 200-300 éve köszönhette az elképesztően gyors fejlődését, mert nagyon gyorsan fejlődött a világ, mióta megteremtődött a liberális demokrácia és az általa létrehozott kapitalizmus, és nem csak gazdaságilag, hanem ezer más dologban, közegészségügy, közoktatás, amiről az előbb beszéltünk, közbiztonság. Ez mind az utolsó 200-300 évnek az eredménye, előtte azért tragikusabb volt a helyzet. Tehát ez a rendszer, a demokratikus, liberális demokrácia óriási eredményeket hozott a világnak. De hát nem mindenütt, és a sikereseket szokták gyűlölni. Előfordul, hogy azok, akik abban nem tudnak, nem lesznek győztesek, azok gyűlölik a sikereseket. Úgyhogy valahol most az egész világban folyik a szembenállása és a kiéleződött harc a demokrácia hívei és annak ellenségei között. És ez folyik Ukrajnában, folyik Izraelben, és most nagyon veszélyes helyzet például a tájvani szorosban. Most egy olyan konferenciáról jövök, ahol éppen a tájvani vendégek vettek részt, nagyon-nagyon veszélyes a helyzet ott is. És ugyanez a helyzet. Van egy olyan demokratikus ország, több demokratikus ország van a távol-keleten, hát annak tekintetül feltétlen Japán, de hát akkor ne csak az ázsiai országokat, Ausztrália és Dél-Korea, tehát van egy csomó demokratikus ország a távol-keleten, és Tajvan, amely egyértelműen az, hát azok most veszélyben vannak, mert hogyha Tajvánt lerohanja Kína, akkor a többi demokratikus ország is a környéken, hát hogy mondjam, nem érezheti magát biztonságban, és lehet, hogy Kína...
És arra az USA is nyilván valamit...
Igen, hát fog. És az USA figyelme most nagyon megoszlik, most három felé oszlik meg, hát Ukrajna, amely szintén egy demokratikussá válni akaró ország, nem volt az, de azzá akar válni, és Izrael,
ami viszont egy régi szövetséges.
Ami régi szövetséges, és fontos szövetséges abban a régióban, és hát akkor, ha emellé még bejön Tajvan, hát bizony nagyon megosztja a demokratikus erőket. Úgyhogy nem vagyok, nem érzem magam biztonságban.
Ugye az súlyosbítja ezt a szituációt, hogy eközben egy gazdasági bizonytalanság is uralja a világot, tehát a régi struktúrák megbomlani látszanak, még nem látjuk tisztán, hogy milyen új világrend alakul ki az üzleti életben, és erre rakódik rá mindaz, amiről előbb beszéltünk, ezek a helyi szintű katonai konfliktusok, de hát itt már nem nagyon beszéltünk helyi szintről, hiszen minden kisugárzódik a világba, reagálásra késztetve a világ legtöbb országát. Hogy ez az így kialakuló üzleti környezet, és most már a vállalkozót kérdezem, milyen reményekkel kecsegtetsz? Érzik-e önök például a saját területükön tervező mérnöki munka során, hogy szűkülnek a lehetőségek, más az üzleti környezet, mint amihez hozzászoktak, és ez milyen alkalmazkodást igényel?
Hát ehhez nem tudnék hozzászólni, mert több mint 20 éve nem vagyok a Graphisoft szoftver vállalkozásnak a érdemi vezetője, tehát nem látom, hogy milyen nehézségekkel néz most szembe a cég. De mi kezdettől ahhoz tudnék hozzászólni, hogy 82 óta, amikor megalakult a cég, azóta mi a világpiacra dolgoztunk, tehát soha nem lokális piacra, és ebben is volt az erőnk, hogy magyarként köszönhetően annak a nagyon magas oktatási színvonal maradékának, amiből éltünk, és kis népként alkalmazkodni kényszerülő népként abban voltunk jobbak, hogy miután történelmileg rászorultunk arra, hogy nagyon különböző nagyhatalmak, minket megszálló nagyhatalmak nyomása alatt tudjunk túlélni, és alkalmazkodni a helyzethez, talán jobban tudunk alkalmazkodni, mint a világ más népei, és sok más népe, és ezért a piacon is tudtunk alkalmazkodni. És ennek köszönhettük, hogy a nagyon nagy amerikai konkurenseinket olyan kis piacokon tudtuk legyőzni, ahol pont ez az alkalmazkodás és a helyi helyi sajátosságok tisztelete volt az előnyünk, hát meg az az oktatási szint, amit nem győzök ismételni. Tehát ez volt a múlt. Hogy jelenleg milyen nehézségekkel néz szembe a cég, azt nem tudom. Azt nem tudom, ennyire nem vagyok benne, de nő a cég. Egyértelműen nő és sikeres. Tehát a számokat azért látom, mert még formálisan az igazgatóságnak tagja vagyok, de hát ez csak egy formális pozíció már, hiszen a cégnek van egyetlen nagy tulajdonosa, a Nemecsek nevű német cég, tehát ilyenkor egy helyi igazgatóság az már csak formális szerepet tölt be, de azért a számokat látom.
De akkor mégiscsak érik valamilyen impulzusok, ha más nem igazgatósági beszélgetések Igen. során, hogy hogyan élik meg a többiek ezt a helyzetet.
Igen, a cég fejlődik. A cég egyértelműen fejlődik, elért olyan szintet bevételben is, amilyet az én vezetésem alatt messze nem ért el. Én ilyen 30 millió dolláros forgalomnál adtam át a vezetést, és ma már 150 millió dollárnál tart a cég, tehát ezer nehézséget át tudott hidalni, amit én nem. A nagy cégi alakulásnak a nehézségeit.
Tehát a válság ellenére is.
Válság ellenére is nő,
van.
Igen.
Ez, ha van erre rálátáson, mely piacoknak?
A világon mindenütt. Minden, Amerikában is, Nyugat-Európában is. Elmondanék egy piacot, ahol nem boldogultunk, és azt hiszem ma se. Kína. Kínában valahogy a szabad piac az nem, számunkra valahogy nem volt nyitott. A szabad piac az belül nyitott, de kifelé nem nyitott. Érdekes módon mi Tajvanban mindig sokkal többet adtunk el, mint a kínai népköztársaságban.
Közben Kína intenzíven építi a külgazdasági kapcsolatait, például Igen. Magyarországon keresztül is, a közben saját gazdaságát továbbra is zárt rendszerben.
Így van.
Zárt rendszerben működteti. Kicsit még maradva akkor a Graphisoftnál, mint igazgatósági tag, ugye amikor a paksi erőművet, az első ütemet építették sok-sok évtizeddel ezelőtt, akkor a Graphisoft is közreműködött
Igen.
tervezőmérnöki munkában. Paks 2 ütemezésénél szóba jön-e az, hogy ismét a Graphisoft szállítson bizonyos technológiákat? Egyáltalán folyik-e tárgyalás erről a megrendelővel?
Fogalmam sincs, hogy milyen üzleti tárgyalások folynak, de azt hiszem nem. Mert azt a terméket, amit akkor csináltunk, azt a terméket már nem kínáljuk. Tehát mi a 80-as évek elején éppen a paksi megrendelés nyomán a csővezetékhálózat szoftverrel kezdtünk, ami csővezetékhálózat modellezés volt, és csak pár évvel később jöttünk rá arra, hogy a világpiacon nekünk több sanszunk van az építésztervező programmal, és hogy minden erőnket az építésztervező programra tudjuk fókuszálni, ezért a csővezetéktervező programmal leálltunk. Tehát csővezetéktervezésben, ha jól tudom, hangsúlyozom, hogy csak ha jól tudom, mert nem látok bele a cég stratégiájába, legfeljebb csak olyan szinten foglalkozunk, hogy az épületeken belüli, tehát alapvetően építészeti tervezéssel foglalkozik a termékünk, és az épületen belüli úgynevezett gépészeti berendezésekhez tartozó csővezeték tervező programja van a cégnek, ezt tudom, MEP-nek hívják, tehát Mechanical, Electrical and Plumbing, és itt főleg a plumbing rész az, tehát a hűtés, fűtésnek a tervezése, ahol csővezeték hálózatokról van szó, de ez nem paksi atomerőmű méretű csővezeték hálózatokról van itt szó, úgyhogy legjobb tudomásom szerint, és kollégáim lehet, hogy kijavítanak, majd én nem tudom, volt kollégáim, de úgy tudom, hogy olyan jellegű tervezés és nem folytatunk, ami a paksi atomerőműhöz kell, bár lehet, hogy az építészeti tervezésben, hát infrastruktúrális épületek léteznek, és abban lehet, hogy az építészeti tervezésben felhasználják az arhikadot, hiszen Magyarországon az arhikad az többé-kevésbé standard az építészeti tervezésben. Lehet, nem tudom. Meg kellene kérdezni a cég Magyarországgal foglalkozó vezetőjét.
Említette, hogy a Nemecsek csoport a tulajdonosa, hogy ők tagolták be a saját céghálójukba a Graphisoftot. Onnan esetleg jönnek visszajelzések, amelyek tulajdonképpen reakcióként is fölfoghatóak a magyarországi politikai és gazdasági viszonyokra. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egyre erőteljesebb a kritika a német cégek egy része részéről, azzal összefüggésben, hogy olyan nyomást gyakorol rájuk a magyar kormány bizonyos ügyekben, ami messze túl van a normál üzleti, állami kapcsolatokon. Ahogy én tudom, itt kivételt képeznek a német autóipari cégek, ők más bánásmódban részesülnek, összes többi ágazatban itt működő német cég egyre hangosabban fejezi ki nem tetszését. A nemecsek részéről akár igazgatósági üléseken, vagy kevésbé kötött fórumokon jönnek-e olyan visszacsatolások, hogy hát mondjuk ráncolják a homlokukat bizonyos ügyek kapcsán.
Nem ebbe a kategóriába tartozunk. Tehát ahol olyan német cégek ellen vannak, létezik nyomás, akik Magyarországon működnek, és Magyarországra hoztak. Tehát eredetileg német cég alapított Magyarországon céget a magyar piac érdekében, magyar piacon való terjeszkedés érdekében. Úgy tudom, ilyen jellegű cégeknek kellene, néznek szemben nyomással. Mi a világpiacon boldogultunk mindig, soha nem Magyarország. Magyarország az a bevételünkben nagyon kis részt tett meg, és mi magyar cég maradtunk attól még, hogy német tulajdonosunk van. Tehát azt hiszem, nem az ilyen jellegű cégek iránt érdeklődik a NER, mint amilyenek mi vagyunk. Már csak azért sem, mert a NER általában olyan cégeket szeret megvásárolni, ahol a bevétel könnyű. Tehát ahol olyan a járadékszerű bevétel jön, és nem kell naponta megharcolni a bevételért, amilyenk olyan, amiért naponta meg kell harcolni. Azt hiszem, ez nem érdekli őket.
Nem lehet megkerülni a mesterséges intelligencia témakörét egy olyan cég esetében, mint a Graphisoft. Mennyire fogja ez átformálni a világot? Számos félelem van ezzel kapcsolatban. Én úgy látom még, hogy sokkal több a kérdés, mint a biztos válasz. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ez a jövő. Tehát, hogy ha tetszik, ha nem, nyilván ehhez kell majd alkalmazkodnunk.
Én nem szakítanám ki a mesterséges intelligencia térnyerését az egész informatika térnyeréséből. Ezzel kapcsolatban én tulajdonképpen nagyon haragszom Klaus Schwabra, akitől pár évvel ezelőtt, azt hiszem 16-ban jelent meg, vagy 17-ben a Világgazdasági Fórum alapítójáról beszélek, és tőle származik a negyedik ipari forradalom elnevezés. Ez azt hiszem nagyon-nagyon-nagyon félrevezető, és a jelenlegi mesterséges intelligencia eredménye is azt mutatják, hogy mennyire félrevezető ez az elnevezés. Ugyanis ennek semmi, annak a forradalomnak, amiben élünk, semmi köze az ipari forradalomhoz, nem hasonlítható hozzá. Jellegében egészen más, még ha eredményeinek egyes részei, például a robotok, tehát távgyógyítás, önvezető autó úgy néz ki, mintha az ipari forradalomnak a fejlődésébe be lehetne illeszteni, tehát amit korábban mondjuk manuálisabb vagy kevésbé szofisztikált módszerrel volt, tehát az automatizálás vonalába lehetne beépíteni. Ez csak egy melléktermék. Az informatikai forradalom ennél sokkal, de sokkal mélyebb változásról szól. Olyan mély változásról, amit még fel se fogunk, és fogalmunk se lehet még róla, hogy az hova vezet. Én azért szeretem azt a kifejezést használni, hogy ez nem a negyedik ipari, hanem a harmadik informatikai forradalom. És ez azért jó, mert a két előzőnek a hatását, ha nézzük történelmi távlatból, akkor talán egy érzésünk támadható, hogy mekkora átalakuláson megy el a világ, ha megnézzük, hogy a két előző informatikai forradalom mekkora átalakulást okozott az emberi fajnak és a világnak. Az első volt mintegy 40-50 ezer évvel ezelőtt, amikor a Homo sapiens először kezdett beszélni, és viszonylag szofisztikált információt tudott átadni a társainak. Ez tette képessé arra, hogy szerszámokat és fegyvereket tudjon alkotni. Tehát olyan állat nem létezik. Állatok is kommunikálnak egymással, adnak át információt, de az általában arról szól, hogy veszély van, ragadozók jönnek, hol a kaja, párosodni szeretnék, ilyesmire korlátozódik az információ átadás. De olyan állatról nem tudunk, amely képes lenne elmagyarázni a másiknak, hogy hogy kell összeállítani mondjuk egy kőbaltát, tehát hogy kell megélezni egy darab követ, azt talán még igen, de hogy kell azt hozzákötözni indával egy hosszú rúthoz, hogy azzal nagyobbat lehessen ütni, nem tudom, hogy van-e ilyen állat. Szóval ezek a szofisztikált, komplett dolgok, komplex információ átadásának képessége tette az embert a legerősebb, az állatvilág királyává nevezzük így, és győztessé az állatvilágban. Ezt tette például lehetővé azt, hogy törzsekbe szerveződjön, társadalom alakuljon ki, És, és a törzsek tudtak erősebbek lenni sokkal erősebb állatoknál. De a törzsekben volt egy érdekes dolog, az öregek tisztelete. Miért volt ez? Kevés állatnál van ez meg, hogy az idősek, akik már a vadászatban nem tudnak részt venni, kajagyűjtésben se nagyon, azok ekkora tiszteletet élveznek. Hát ők voltak az információ tárolói. Tehát már az őskori törzsek is felfedezték, hogy az a megőrzött információnak milyen értéke van. És akkor alakult ennek nyomán, ezen kihívás nyomán lett a második informatikai forradalom, az írás felfedezése, ami az információ tárolását tette lehetővé, és ez ezért elérhetővé vált időbeli és földrajzi határok nélkül. Tehát nagyon távol eltérték ugyanazt az információt, és megőrződött jövő nemzedékei számára, és így az információ kumulatívvá vált. Na, ez teremtette meg a civilizációt. Tehát ott lettek civilizációk, ott alakultak ki hatalmas civilizációk, és hatalmak, és országok, és ahol volt írás. És az írás nyomán alakult ki a második informatikai forradalomnak is a kihívása, hogy olyan mennyiségű információ gyűlt már össze írásban, ami ugye megmaradt, mert írásban megmaradt. Az alexandriai könyvtárban már 500 000 kötet volt. Tehát olyan mennyiségű információ gyűlt össze, ami már feldolgozhatatlanná vált. És már nem fértünk hozzá. És erre a kihívásra ad választ a jelenlegi informatikai forradalom, hogy hozzáférünk az információhoz, fel tudjuk fogni, fel tudjuk dolgozni. Tehát az első volt az információ csere, a második az információ tárolás, és a harmadik az információ feldolgozás. Ezt először legvilágosabban a Google részéről láttuk, a Google kereső. Tehát, hogy férünk hozzá, csak bepötyögjük, és már azonnal az orrunk előtt van, amire kíváncsiak vagyunk. Ez elképzelhetetlen volt korábban. Tehát olyan mennyiség, és ez nagyon, ez sokkal mélyebben megváltoztatja a világunkat, a Google kereső, életünket, napi életünket, mint mondjuk az szintén Google találmány, az önvezető autó. Hát az önvezető autó nagyon klassz dolog, tényleg, hát akkor meg tudom hívni a mobilomról, és csak beülök, és letesz, ahol akarok, és nem kell, hogy saját autóm legyen, mert a környezetnek is sokkal jobb tud lenni, mert tud elektromos lenni sokkal gazdaságosabban. Na, de ez nem ugyanaz, mint amilyen az információhoz való hozzáférés. És ennek egy újabb kinövése a mesterséges intelligencia, ahol már nem csak hozzáférünk a létező információhoz, hanem az azok közti kapcsolatot is tudja értelmezni a szoftver, és ebből új információt tud alkotni. Tehát ez egy tovább növése annak az informatikai forradalomnak, aminek a közepén, de hogy a közepén, az elején vagyunk. Csak sejtjük, hogy olyan hatalmas változásokat fog okozni az emberiség életében, és talán az emberi faj fejlődésében, biológiai fejlődésében, mint az előző kettő. Nagyon nagy változásokat okoz, és az erre való felkészülésnek újra csak ugyanahhoz a mániámhoz térek vissza. Egyetlen módja van, hogyha az oktatásba fektetjük a legtöbb tőkét.
Elég komoly vita zajlik arról, hogy milyen sebességgel szabad hagyni a mesterséges intelligencia önépülését, önépítését. Vannak, akik azt mondják erre, hogy lassítani kellene valahogy ezt a tanulási folyamatot.
Az a baj, nem lehet. Tehát, hogy kontrollálni kellene és szabályozni kellene, mint mindenféle új, tehát a szabad piacot, aminek én nagy híve vagyok, az csak szabályzottan tud jól működni. Tehát a szabad piacot szabályozni kell, és valóban az új dolgokat is, ami megváltoztat mindent körülöttünk, szabályzásra szorul. Lassítani nem lehet. Lassítani nem lehet, mert ha mondjuk mi itt Európában, meg Amerikában megegyezünk és lassítjuk, akkor viszont Kína lesz a győztes. Tehát a verseny úgy működik, hogy abban nagyon nem lehet bele, ilyen szinten bele. Fékezni nem lehet, szabályozni lehet, fékezni nem. Ösztönözni lehet, hogy a jó irányba fejlesszük. De hogy a jó irányon mit értek, azt nem a szabályzók fogják eldönteni, mi a jó irány. De ugye a társadalomnak mi jó, azt talán a szabályzók jobban érzik, mint a
játékosok. Ezzel azt is hogy igazából nem is lehet ezt kontrollálni?
Kell kontrollálni, persze, de lefékezni a fejlesztését, azt valószínűleg egy reménytelen vállalkozás. A mostani vállalkozásom, amivel legtöbbet foglalkozom, most az Aquincumi Technológiai Intézet említette a bemutatásban, az amerikai diákokat fogad részképzésre informatikában. Tehát azt adunk itt informatikai képzést, és mert abban jók vagyunk egyébként. Egy szűk rétege még maradt, ami jó, csak hát ezek sokkal szélesebbnek kéne lenni. No, tehát, és ott kapcsolatban vagyunk amerikai professzorokkal, és például az egyik a Dartmouth University, ami a úgynevezett Ivy League-nek az egyik leghíresebb egyeteme, ott van egy professzor, akivel nagyon jó kapcsolatunk volt, és onnan jön nagyon sok diák, és az most meghívták a kormányzatba, hogy a mesterséges intelligencia szabályzásának legyen felelőse. Képviselő lett, azt hiszem Maine államban képviselő lett, és az ottani kormányzatban, hogyan szabályozzák, és neki az a szakmai véleménye, hogy ezt nagyon nehéz szabályozni, hogy ő nem szólna bele. Hát én nem értek vele teljesen egyet, de mondtam, ezen nagy viták vannak, hogy
amikor azt kérdezem, hogy lehet-e kontrollálni, akkor igazából arra vagyok kíváncsi, hogy kicsúszhat-e az irányítás az emberiség kezéből. Nagyon szélsőséges példát mondok, nyilván ön is látta a Terminátor című filmet, és ott annak az alapja az, hogy ez a mesterséges intelligencia az öntudatra ébred, és átveszi az irányítást. Még egyszer mondom, ez egy nagyon bugyuta példa, de én, tehát arra akarok kiukadni, hogy például a hadászati katonai döntéseknél lehet-e szabad, de a lehető legnagyobb mértékben hagyatkozni majd a mesterséges intelligenciára, vagy valahol meg kell mindig húzni a határt. Vagy...
Hát vannak azért szakemberek, akik ezzel mélyen foglalkoznak, és ez erre való választ rájuk hagynám. Tehát nem tudok hozzászólni ahhoz, hogy mi az, hogy öntudat, és hogy a mesterséges intelligenciának létezhet-e öntudata, nem tudom. Ő az információ feldolgozására és az információ értelmezésére és az információ létrehozására képesebb lehet, mint az ember, hogy öntudat, az nem pszichológusokat kellene megkérdezni, nem tudom, mi az, hogy öntudat.
Az öntudat, ez szerintem a helyes kifejezés, hanem ahogy a adatokat önmaga elkezdi feldolgozni, és az alapján hoz döntéseket. Hát olyan mint ahogy egyébként ugye most is már, hogyha fölteszünk kérdést a chat programokon keresztül, akkor már megformál válaszokat a saját a rendszerben összegyűjtött információ.
Hát olyan döntésekre lesz képes a mesterséges intelligencia, amire az alkotói a kezébe adnak. Jogosi, feljogosi. Mondjuk egy egyszerű példát, és akkor ne a sci-fi-nél meg a Terminátornál maradjunk, ami azért inkább az irodalomba tartozik, mint a technológiába. Önvezető autó. Döntést hoz. Tehát egy önvezető autó méri a rengeteg információból, forgalmi információból és az elérendő célból, hogy hova akar menni, annak alapján döntéseket hoz. Gyorsan megy, lassan megy, merre megy. Azt hiszem, jobb döntéseket tud hozni, mint egy ember. Rábízhatjuk magunkat. Lehet, hogy csinál balesetet. Az ember is csinál balesetet. Az első kísérletek nyomán én úgy tudom, hogy az önvezető autó kevesebb balesetet csinált. Most arról beszélünk, hogy ki a felelős, hogyha elüt valakit. Hát nyilván ez egy új probléma, hát amióta gépek vannak, a gépek okoznak balesetet. Egy daru elszakad akkor, és megöl embereket, mert leesik a teher, akkor ki a felelős? Valószínűleg a daru alkotója. Olyan a baleset, hogy létezhet olyan baleset, amit véletlennek kell betudni, és nem olyan hibának, amit az alkotónak ki kellett volna szűrni, például maradva a daru példánál mondjuk gyengére csináltak valamit, hát akkor az alkotó a daru létrehozója felel. Ugyanez van az önvezető autónál is, hogyha elüt valakit, és az egy elkerülhető programozási hibából származik, hát akkor a programozó felel érte.
Nézzünk akkor egy gyakorlatilag kérdést maradva még a mesterséges intelligenciánál. Hogyan hathat ez a hagyományos társadalmi modellekre, munkamegosztásra gondolok? Valóban átrajzolhatja-e úgy ezeket a modelleket, hogy mindenkori kormányoknak ehhez kell majd igazítaniuk a munkaerőpiaccal kapcsolatos politikájukat? Arra gondolok, hogy egy számos munkakörben valószínűleg nem lesz szükség emberi munkaerőre, vagy létrejöhetnek új munkakörök az AI hatására, de hogy ehhez például a szociális rendszereket biztos, hogy hozzá persze kell majd igazítani. Szóval ön hogyan látja ezt a mozgást?
Hát megint csak azt mondom, hogy én nem vagyok szakértő. Megkérdezték tőlem egyébként a Graphisoft jelenlegi vezetői, hogy mi a véleményen arról, hogy az építészeti szoftverünkbe tegyünk-e mesterséges intelligenciát, csak úgy gondolták, hogy okos vagyok, hozzá tudjuk szólni, nem tudom, nem, de miért? Tehát a mesterséges intelligenciának nem vagyok szakértője, annak se sok mindenről, amiről eddig beszéltünk. Persze az, hogy valaminek nem vagyok szakértője, nem szokott megakadályozni abba, hogy hozzászóljak.
Véleménye lehet.
Hogy hozzászóljak, okosnak látszva, de De például az építészeti tervező szoftverbe azért nem javasoltam nekik, hogy mesterséges intelligenciát legalábbis látványosan tegyenek bele, mert a vevőinket elriasztaná. Hát a mi vevőink az építészek, akik ezt egy nagyon kreatív szakmának tartják joggal, és azért ők úgy érzik, hogy az ő munkájukat nem fogja tudni helyettesíteni a mesterséges intelligencia. Tehát azzal nehogy már elriasszuk, hogy megveszik a szoftverünket, szoftverünk megvételétől elriasszuk őket azzal, hogy azt mondjuk, hogy a szoftver majd feleslegessé teszi az ő munkáját. Ő nem teszi feleslegessé, ebben hiszek, tehát azért mondom, hogy marketing szempontból se tenném a zászlóra, hogy na most ez a szoftver mesterséges intelligenciával tud dolgozni, mert megijednek tőle. A munkaerőpiacot minden nagy változás átalakította eddig, és mindig így volt, mióta létezik társadalom és munkamegosztás, mindig így volt, hogy szakmák megszűntek, és új szakmák keletkeznek. Most is így lesz. Nem tudok hozzászólni, hogy ez mondjuk hogy ez pontosan hogy lesz. Nagyon sok minden nem áll látszik, de hát ezt azért nálam kompetensebb emberektől lehet olvasni. Nagyon sok helyen látszik, hogy a mesterséges intelligencia át tudja venni az ember szerepét, és helyette újak keletkeznek. Hagy mondjak egy újat, hogy mindig úgy, mint Murickának is mindig mindenről ugyanaz jut eszébe, nekem is mindenről mindig ugyanaz jut eszembe, nevezetesen az oktatás. Tehát, hogy például az oktatásban és a képzésben hát sokkal több hely lesz azoknak az embereknek, akik esetleg munkanélkül maradnak. Bár ott is hely lesz a mesterséges intelligencia, ez nyilvánvaló. De ott például annak, hogy kell használni a mesterséges intelligenciát. Egy nagyon jó példát hallottam egy konferencián, hogy hogyan változtatja meg mondjuk az oktatást. A ChatGPT alkalmas arra, hogy kérdésekre válaszoljon. Tehát, hogyha mondjuk egy esszét kell írni egy egyetemi szinten egy valamilyen témából, akkor azt csak beadja a ChatGPT-nek, és megírja az esszét. Na most ez ugye úgy néz ki, mintha fenyegetné azt az oktatást, hogy ugye most akkor a diákok nem fognak energiát folytatni. És volt egy professzor, tanár, aki azt mondta, hogy egy nagyon jó dolgot talált ki. Mond egy témát, hogy erről kell írni egy esszét. Ezt az esszét irassátok meg ChatGPT-vel, és utána elemezzétek, hogy ez miért nem volt jó, és hol tévedett. Tehát mondom, a kritikai gondolkodásnak, amire a jelenlegi oktatáspolitika nem igazán ösztönöz minket, a kritikai gondolkodásnak lesz sokkal nagyobb szerepe. Tehát lássuk, hogy a mesterséges intelligencia hol téved, mert téved sokszor. Ezt hallucinációnak hívja a szakma, hiszen a mesterséges intelligencia abból az információból dolgozik, amit kap, amire tanítják, és abban lehetnek hamis információk is. De abba például, hogy ezt kritikailag vizsgáljuk, abba például az embernek szerepe lesz.
Akkor térjünk vissza mai kis életünkre, a valóságba. Én személy szerint nagyon hiányolom a magyarországi innovatív cégek megjelenését, úgy a magyar, mint a világpiacon. Ugye ilyen kiragadott példáink tudnak lenni, mint volt a Prezi, ez is már sok-sok éves távlatból emlékszünk csak erre a történetre.
Meg az én volt cégemre.
Így van, azt szerettem volna másodjára említeni, ugye a Graphisoft is mindenképpen ide sorolható, tehát amelyik látható, mérhető üzleti sikert tud elérni egy ötletből, egy találmányból, valamiből. Valóban nincsenek fönn a térképen a magyar innovatív cégek, vagy csak nincsenek annyira szem előtt, de azért a háttérben ízzik a parázs?
Többszörös választ szeretnék erre a bonyolult kérdésre. Először is vannak. Vannak, csak nem látszanak, mert nem akarnak látszani, mert úgy gondolják, hogy jobb radarerő előtt alatt maradni, mert akkor majd lenyúlnak minket, vagy útjába leszünk hatalomnak. Ez azért valószínűleg tévedés, de van egy ilyen. Tudok ilyet, hogy nagyon sok cég úgy gondolja, hogy neki sokkal jobban jár, ha radarerő alatt marad. De van egy, ez sokkal, sokkal súlyosabban akadályoz a dolog. És ezt is sok helyen mondtam, és nagyon ellentmondásosnak látszik, hogy támogatja az állam a startup cégeket. Ez nagy baj, mármint pénzzel támogatja, mert itt szereptévezdésben van az állam. És ha pénzzel támogatja a vállalkozásokat, akkor a vállalkozások azt tanulják meg, hogy lehet erre a pénzre eredményesen pályázni, és nem azt, hogy lehet a világpiacon boldogulni. Tehát az állam szereptévesztése miatt szorul háttérbe az innováció és az igazi startup, a világpiacon boldogulni képes startup kultúra, mert tévednek, mert pénzzel akarják támogatni. Most nem arról beszélek, hogy a haverokat támogatják pénzzel, egyáltalán a kezdő vállalkozásokat infrastruktúrával kell támogatni és oktatással. Ez iszonyú sok segítség, és ebből lenne sok. De nem erre teszik a hangsúlyt, nem oktatással támogatják, nem infrastruktúrával, nem az oktatási rendszer fejlesztésével, hanem közvetlen anyagi támogatással, ami sokkal többet árt, mint használ, mert defókuszálja a cégeket.
Ez a kínai modell, mondhatjuk, és az látszólag eredményes, hiszen elképesztő módon terjeszkedtek, és terjeszkednek még mindig például Európában.
Erre két dolgot tudnék
mondani. Nagyságrendi különbségek nyilván vannak Magyarországon.
Erre két dolgot szeretném mondani, a kínai kultúra távol áll az európai kultúrától, tehát ami ott működik, az nem biztos, hogy Európában is működne, és fordítva. Tehát ott egy kulturális hagyományokról is beszélünk. Továbbá nem tudom, meddig lesz eredményes Kína. Ennyire eredményes. Általában így szokott lenni, hogy a diktatúrák vagy önkényuralmak azok rövid távon eredményesek tudnak lenni. Hosszú távon nem. És azt is meg tudom mondani, miért nem. Azért nem, mert hiányzik a kontroll. És ahhoz, hogy ezt mondjuk a cégvilágból venném ezt a példát. Miért van a cégeknél úgynevezett független igazgatóság, amelyik jogosult arra, hogy a vezérigazgató döntéseit felülbírálja? Nem helyette hoz döntést, hanem azt mondja, hogy ez a döntés nem lesz jó, gyere vissza egy másikkal. Ezért meg ezért. Tehát elmondja, gondoltál erre, meg erre, meg erre, és gondold újra át. Mert mindenki tévedhet. És a tévedésnek akkor van kisebb valószínűsége, hogyha egy kontrollnak ki van téve. És a diktatúrákban a diktátornak nincs kontrollja. Ez a baj. Ezért az hosszú távon nem lesz eredményes. Rövid távon igen, mert hogyha nincsenek kontrolli, akkor rugalmasabb tud lenni, gyorsabb tud lenni, nem tökölünk annyit, dur, lépünk. Ez rövid távon eredményes tud lenni, viszont növeli a hibás döntések valószínűségét, és ezzel hosszú távon biztos, hogy nem eredményes.
Visszatérve a magyar innovatív cégekre, lát olyan folyamatot, hogy amint lehet, a tehetségesebbek igyekeznek kivinni külföldre a vállalkozásukat? A jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a hatékonyabb üzleti környezet miatt?
Igen. A válasz nagyon egyszerűen igen. Már a Graphisoft idejében is, amikor még én vezettem, volt ilyen nyomás, hogy egy ilyen cégnek, mint amilyenk inkább Amerikában lenne a helye, mint ahogy az előbb említett cégek, mint az innovatív magyar cégek nagyon jelentős része tette át legalább ha nem is a kutatásfejlesztés, de az üzleti központját Amerikába. Hát én talán nem tudom patriotizmusból, de úgy gondoltam, hogy én ezt a céget magyarnak szeretném megtartani, úgyhogy amíg én vezettem, ez nem történt meg.
Ezzel azt is mondja, hogy nem volt attól teljesen boldog, hogy a németek beszálltak a cégbe?
Hagy mondjam azt, hogy először is eljött az az idő, hogy a cég akkorára nőtt, akkorára növekedett, hogy én már nem voltam jó vezetője. Ez általában egyébként igaz, hogy a sikeres vállalkozók azok, amikor a cég megnő nagyra, akkor már nem olyan típusú ember kell ma vezetésére, mint amilyen típusú ember tud nulláról nagyra növelni egy céget. Elérkezett az a méret, ahol már integrálódva egy nagyobb cégbe jobban tud működni, és ilyenkor természetes az, hogy a iparágból egy iparági konszolidáció történik. Nekünk volt egy nagyon nagy konkurensünk, az Autodesk, az amerikai Autodesk, ő volt a piacon, meg ma is az első, a második volt akkor legalábbis Európában, főleg Németországban a nemecsek, és mi voltunk a harmadik. Az, hogy a második és a harmadik egyesül, az elég gyakori ilyenkor, azért, hogy az elsővel jobban bírják a versenyt. Na most, amikor ez az egyesülés megtörtént, akkor volt egy partnerünk Olaszországban, egy olasz partnerünk, aki egy magyar származású volt, aki nagyon-nagyon panaszkodott, és azt mondta engem, Gábor, én mindig abban bíztam, hogy ti fogjátok megvenni a nemecseket, és nem a nemecsek titeket. És én azt mondtam, hogy nézd, a kétféle szenárióban a végeredmény ugyanaz, a két cégből egy lesz. Azt mondja, jó, de nem mindegy, hogy ki a tulajdonos. Mondom, a tulajdonos másodlagos. Az a lényeg, hogy kivezeti a céget operatíva. És hogyha én vettem volna meg a nemecseket, és azt látom, hogy az ottani menedzsment jobb, akkor bizony az lett volna az üzleti érdekem, hogy az ottani menedzsmentet hozzam vezető szerepbe a Graphisofton belül is. És úgy gondolom, hogy ha nemecseknél azt fogják látni, hogy a magyar menedzsment jobb, akkor azt hozza vezető szerepbe az egész cég. És ez történt. És akkor ez az olasz partnerem gratulált, hogy ez történt. Tehát 19-ben. A magyar vezetőt, aki utódon volt, Várkonyi Viktort, előbb bevonták az egész cég csoportvezetésébe, úgynevezett Vorstand tagként, tehát az operatív menedzsment, és végül az egész cég csoportnak ő lett a vezetője. Most már nem, ennek oka van, de ez egy külön téma, de De hát erre voltam nagyon büszke, hogy az a cégcsoport, amelynek részévé váltunk, annak bizonyos értelemben Budapestre került a központja. Tehát mert jobbak voltunk, és ma is a Graphisoft a cégcsoport legnagyobb cége. Nagyobb, mint az eredeti felvásárló cég.
Végül egy tisztán politikai témában szeretném kérni, vagy kérdezni a véleményét. Önről köztudott, hogy elég kritikusan szemléli az Orbán kormány, vagy az Orbán korszak tevékenységét. Török Gábor politológus a minap adott egy interjút, és ebben úgy fogalmazott, hogy ha korábban még azt is gondolta, hogy maradt némi esély az ellenzéknek leváltani Orbán Viktort és pártját, kormányát, ez mostanra minimális szintre, ez az esély minimális szintre csökkent, sőt, most már azt is gondolja, hogy Orbán Viktor nélkül is tud működni ez a rendszer, fent tud maradni. Ön is hasonlóképpen látja ezeket?
Hát először azt szeretném mondani, hogy a diktatúrák nem szoktak örökké fennmaradni. Tehát az első bukásba általában be lesz. Az a nagy különbség a diktatúrák és a demokratikus rendszerek között, hogy a válság tűrő képessége a demokráciának nagyobb. Tehát föl tudnak kelni, a pofonból föl tudnak kelni. A diktátorok pofonból nem szoktak tudni fölkelni. Na most, de hát egyébként, hogy választásokon nem lehet legyőzni, az valószínűleg igaz. Azt is mondhatnám, hogy ördögi ravassággal, ördögi hatalomtechnikával választásokon való legyőzését Orbán Viktor lehetetlenné tudta tenni. Egyrészt óriási anyagi erőt halmozott föl maga mögött, informális anyagi erőt, tehát az ellenzéknek és a kormánypártnak az anyagi, vagy nem is nevezzük Fidesznek, tehát az ellenzéknek és a Fidesznek az anyagi ereje összehasonlíthatatlan, tehát nagyságrendben tér el, és hát azt azért egy választáson lehet használni. De ez nem lenne, ha ez nem lenne elég, hát magát a választási rendszert úgy módosították, hogy 1000 vonalon, úgyhogy ez kedvezzen a jelenlegi kormánypártnak, tehát az két fordulóból egyfordulósá tették, ahol nyilvánvalóan egy jobban, egy határozottabban, egy egységes tömbbel szemben egy többféle irányzatot képviselő töm nem tud versenyezni, vagy nehezebben tud. Az úgynevezett gerrymandering is, tehát a választási körzetek átrajzolása, a sajtónak, tehát főleg a vidéki sajtónak a teljes kontrollja. Ezek olyan hatalmas előnyök, amit egy választáson nehéz kontrollni. És a legnagyobb előnye az, hogy be tudott épülni az ellenzékbe. Tehát, és az ellenzéknek az anyagi lehetőségei nagyon kevesek, hát ott is emberek vannak, akik szeretnének élni, szeretnének a családjuknak valami megélhetést biztosítani. Tehát anyagi eszközökkel is távol tartja az ellenzékből, csak tényleg az elhivatottak maradnak meg, akiket ő épít be.
Kikre gondol?
Nem szeretnék neveket mondani, mert fogalmam sincs. Nem csak azért, mert politikus
vagyok. Mire alapozza ezt az állítást?
Ez azért úgy látszik. Inkább azt mondanám, hogy akik ezt mondják, azokra azt mondom, hogy valószínűleg látszik tényleg. De csak ennyit tudnék mondani, nem vagyok
tehát
annyira.
A választásokon nem lehet megölni Orbán Viktort, az állítása.
Összeomolhat maga. De az is igaz, hogy valami, hogy az egész checks and balances, tehát a fékek és ellensők rendszerét annyira lebontotta és annyira beépítette a saját, azokat az intézményeket is saját ellenőrzése alá vonta, amik pont arra jól lennének hivatottak, hogy kontrollálják a mindenkori kormányzatot, hogy, és még ezzel függetlenként kontrollálják, hogy valóban, ha netán valami csoda folytán az ellenzéki választáson győzni tudna, hát 1000 vonalon tartja még a kezében a hatalmat, a gazdasági hatalmat, és a függetlennek szánt intézményeken keresztül, de lenyúlt intézményeken keresztüli hatalmát. Tehát nagyon, tehát valóban van abban valami, amit Török Gábor mond, hogy már nem annyira függ Orbán Viktor szemén. De ezzel azért nem értek egyet. Szóval általában a diktatúrikus rendszerek azok nagyon függnek a diktátor személyén. Tehát, hogyha a diktátor nincs ott, akkor a lojalitás megszűnik, akkor az abban való hit megszűnik. Tehát hiába van minden ennek a rendszer, hiába van olyan erősre építve ez a rendszer, ez nélküle nem tud működni, mint egy Jugoszlávia sem működött Tito nélkül. Hát szóval.
Azért engem továbbra is érdekel, hogyha nem választás, akkor mi jöhet szóba?
Nem tudom, mondjam, nem vagyok politológus, olyanokat kérdezen, akihez érdene, de véleményem van, újságolvasói véleményem van, belülről tud összeomlani. Nem valaki megbuktatja, nem Navracsis Tibor, vagy mit tudom én, Lázár János fogja belülről megbuktatni, hanem összeomlik, kudarcokat nem fog tudni elviselni. Nagy és látványos kudarcok elviselésében hát lesz gyengébb, mint egy demokratikus rendszer.
Bolyár Gábor, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a figyelmet.